Amikor Carmel hazaért, Rinker a kanapén hevert, fej alatt párna, kezében az NBC kiejtési kéziszótár. Tudta, hogy franciául Folie Bergernek hívják a striptease bárt? Carmel megmondta a vállát. Igen, azt hiszem. Hát ez az. Ha valaki franciául tanul, mondta Rinker, és az asztal vége felé lökte a könyvet, külön meg kell tanulni az elegáns kiejtést is. Én spanyolul tanultam, de a spanyolban nincs ennyi hajcihő a kiejtés körül. Eddig azt hittem, Folie Bergernek ejtik. Én nem, pedig én is spanyolul tanultam, mondta Carmel. Rinker felült, a padlóra tette a lábát és megkérdezte. Mi volt a rendőrségem? Rolóval kapcsolatban kérdezgették Hilt. Ma reggel megtalálták a holttestét. Valami narkos ugrott be hozzá egy kis porért. Megmondta neki, hogy Rolo az ügyfele volt? Kérdezte Rinker. Egy pillanatig ott volt Carmel nyelve hegyén, egy hazugság. Végül elvetette az ötletet. Kénytelen voltam. Úgy is rájöttek volna. Rendben. Tehát összekapcsolhatják a személyét Rolóval, a bünténnyel viszont nem, mert senki nem tudja, hogy ő belegabajodott Hélbe. Még magának Hélnek sincs tudomása róla, igaz? Így van. Carmel az ablakhoz ment és kinézett a városra. Nagy volt a hőség, és a Midway környékétől keletre vékony kötfátyol borította a tájat. Ha nem lenne az a kibaszott kazetta, tiszták lennénk, mint a patyolat. Arra gondoltam, talán inkább meg kellett volna folytanunk, akkor végképp nem lenne semmi kapcsolat közöttünk. Hiba volt lelőni. Hát, erre nem gondoltam, mondta Rinker. A fegyver volt a legkézenfekvőbb megoldás. Hát igen. Nos, éppen a golyó fém ellemzésére várnak. Meg tudják állapítani, vajon a golyók, amelyek megölték Barbara Allent, ugyanabból a fegyverből származnak-e. Rendben, akkor sürgősen meg kell szabadulnunk a pisztolytól. Vagy új töltényhüvelyeket kell vennünk. És van már valami ötlete a kazettával kapcsolatban? Kérdezte Carmel. De van ám, válaszolta Rinker. Felállt a sarokasztalhoz ment, és felvette Rolo telefonregiszterét. Először is, emlékszik, hogy azt mondta, a kazettát egy Méri nevű személynek adta? Igen, de egyetlen név sem szerepel a füzetben, csak kezdőbetűk, tette hozzá Rinker. Volt egy kis szabad időm, és elkezdtem átnézni. 4 M-es kezdőbetűt találtam, fogtam magam, lesétáltam a könyvtárba, és átnéztem a kereszt utalással ellátott címjegyzéket. Rájöttem, hogy a telefonszámoknál a saját kis ostoba rejtjeles kódját használta. Az utolsó számot előre rakta. Tehát ha a telefonszám mondjuk 123-4567, akkor a regiszterébe 7123456-ot írt be. Carmel elképett. Hogy jött rá? A némelyik hívószám nem létezett, amelyik meg igen, nem hozzáillő helyekhez tartozott. Az egyik telefonszám például egy kutya kozmetikájé volt. Miért írt volna fel egy ilyen számot? Különben a seggfejek, akiknek régebben dolgoztam, börtönviseltek voltak, és ők mesélték, milyen egyszerű rejtjeleket használtak. Tehát addig bűvészkedtem a számokkal, amíg találtam egyet, ami kiadta a jó számokat. Innen már könnyen ment, 2 olyan telefonszámot találtam az M kezdő betűsök között, amelyik nőhöz tartozott. Legalábbis feltehetően. Az egyik név Márta Kocs, a másik a telefonkönyvben is csak kezdőbetűkkel szerepelt. M.M. Blanka. Általában az egyedül élő nők szerepeltetik csupán a kezdőbetűjüket a telefonkönyvben, főleg a fiatalok. Méri? Nem, más a neve. Felhívtam a számot, egy nő jelentkezett, és amikor Méri Blankát kértem, azt mondta, téves számot hívtam. De ha arra gondolok, milyen rémült volt Rolo, és hogy rukkolt elő a Méri névvel, a fejemet tenném rá, hogy amikor megkérdezte tőlem a nőnevét, és rárivalt, hogy gyorsan mondja, majdnem kibökte, de az utolsó pillanatban visszanyelte. Lehetett akár Márta, akár ez a másik embetűs nő. Carmel szkeptikus volt. Túl sok itt a ha, tamáskodott. Lehetett egy harmadik embetűs is, de lehet, hogy egészen más névről van szó. Talán, de ez az egyetlen fogodzónk. A holnapi lapok Rolo nevével lesznek tele, mondta Carmel. Ha ez a bizonyos M még nem tudja, hogy meghalt, legkésőbb holnap reggel megtudja. Akkor megnézi a kazettát, ha eddig még nem tette volna meg. Aztán átadja a zsaruknak. Akkor induljunk, keressük meg M Blankát és Márta Kocsot. Sötétedés után. Aha. Egyetlen Isten verte hajszálon múlik, mondta Carmel. Márta kocsi életét tudtán kívül egy gyereksereg vendég mentette meg. Sok kocsi parkol errefelé, motyogta Carmel, miközben Rinkerre ráhajtottak kocsik kocsi felhajtójára. Tucatnyi autó állt az utcán. Az egyszerű, takaros farmház az úttól oldalán elterülő golfpályával átelemben állt. Macska kővel kirakott, ívelt lépcsők vezettek fel a fűvel borított rézsűn a főbejárathoz. A verandán égett a villany, a nappali függönyét elhúzták. Őha, mondta Carmel a lépcsősor tetején, és megtorpant. Két nő szögdécselt, körbe nevetgélve, egyikük hátra nézett, és nyilvánvalóan egy harmadiknak, vagy többeknek mondott valamit. Felejtsük el, mondta Rinker, majd később visszajövünk. Visszavonultak a lépcsőn, Carmel Volvójához sétáltak és elhajtottak. M. Blanka háza jóval szegényebb negyedben, a Minnesotai Egyetem északi szomszédságában fekvő Dinky Townban, a régi azbeszt szigetelésű zsindejtetős házsor egyikében volt. A bejárati ajtó mellett négy postaláda függött. Ez egy bérház, állapította meg halkan Rinker. Mint a legtöbb ház errefelé, helyeselt Carmel. Óvatosnak kell lennünk. Mások is lehetnek a közelben. Megvan a pénz? Igen. Néhány lépés után Carmel megkérdezte. Hogy nézek ki? Rinker vörös parókát viselt, mindketten sötét selyemkendővel fették be a fejüket. Olyan, mint azok a mélyen vallásos hölgyek, akik folyton kendőbe burkolóznak, válaszolt Rinker. Akkor jó, mondta Carmel, majd hozzátette. Maga is. A bejárati ajtónál Carmel zseblámpával a postaládákra világított. A baloldali ládán a Howell felirat díszelgett, a mellette lévőről letépték a papírcsíkot. A harmadikra rózsaszínű tintával írták fel Jean és Howard Davis nevét, és zöld tintával gyermeki kézírás hirdette Heather nevét. A negyedik ládán az A lakás felirat állt. Carmel kinyitotta Howell ládáját, üres volt. A letépett papírral jelölt ládában a C lakás lakója David Pence névre szóló telefonszámlát talált. Davis-ek ládáját kihagyta, de ellenőrizte a jobb oldalit, amely szintén üres volt. Nem vagyok biztos benne, de azt hiszem az A lakás tulajdonosát keressük, suttogta Rinkernek. Rinker bólintott, belökték az ajtót, és az apró előtérbe léptek. A lépcsők jobbra vezettek, a lépcsőkorláthoz modern felszereléssel ellátott Schwinn kerékpárt láncoltak. Nem hasonlít az én jó öreg Schwinnemhez, motyogta Rinker. A földszinti előtér bal oldalán fakósárga ajtó állt. A másik sápadt zöld ajtó az előtér végében volt. A közelebbi ajtóra hatalmas fém B betűt szereltek, a fakózöld ajtó A jelzést viselt. Rinker a pisztolyt tartalmazó zsebébe sülyeztette a kezét, Carmel előrelépett és bekopogott. A kopogásra néma csend volt a válasz. Carmel még egyszer próbálkozott, ezúttal hangosabban. Tompa puffanás hallatszott, mintha valaki éppen fölkelt volna az ágyból. Kis idő múlva az ajtó résnyire kinyílt, és álomittas latin férfi kandikált ki a résen. De az? Érdeklődött. A Blanka kisasszonnyal szeretnénk beszélni, mondta nyugodtan Carmel. Alszik, válaszolt a férfi, és a rés elkeskenyedett. Pénzt hoztunk neki, mondta gyorsan Carmel. A rés nem szűkült tovább, és a férfi szeme újra kikandikált. Nem vitatkozott, csupán annyit jegyzett meg. Majd én odaadom neki. Azt nem. Rollo azt kérte, ha történne vele valami, csak Mrs. Blankának adhatjuk oda személyesen. Ó, hökkent meg a férfi, és átgondolta a hallottakat. Carmel szíve kalapálni kezdett. Mi történt Rollóval? Csak egy kis pénz, mondta Carmel. Azt akarta, hogy idegesen csengjen a hangja. Sikerült. Egy pillanat, mondta a latin férfi. Az ajtó becsukodott, és hallották, ahogy ébrezreti a nőt. Hé, Márta? Márta Blanka, motyogta Rinker. Remek háziasszony. Micsoda? Nézett rá Carmel, mintha Rinker álmában beszélt volna. Márta Blanka finom sütije, keksze és pástétoma. Carmel zavarodottan megrázta a fejét, közben a férfi visszajött, és kitárult az ajtó. Végigmérte őket, és döntött. Rendben, jöjjenek be! Carmel előre ment a barna tapétával borított lakásba. A nikotin sárga, ernyős lámpa fénye ferdeszögű árnyékot vetett egy kupac Hustler magazinra. A függönyökből marihuána szaga áradt. Mennyi pénzt hoztak? Kérdezte a férfi. Először meg kell kérdeznünk, kezdte Carmel, de a nő, aki nyilvánvalóan a hátulsó hálószobából érkezett, kijött a konyhából. Farmer nadrágja hátuljába tűrte a blúzát. Maga Márta? Én vagyok. A nő még mindig álmatagon nézett. Mi történt Rolandóval? Meghalt, válaszolt Carmel közömbösen. Agyon lőtték. A nő megtorpant, a vér kifutott az arcából. Halott? Nem halatott meg, hiszen tegnap még beszéltem vele. Ma reggel találtak rá a zsaruk, közölte Rinker, kilépve Carmel árnyékából. Jó barátok voltak? Habogta roskadozva. A bátyja, fejezte be a férfi. Rinker röpke pillantást lövelt Carmel felé, aki alig észrevehetően bólintott. Keze a zsebébe csusszant. A féltestvérem, helyesbített a nő. Egy székre hanyatlott. Ó, Jézusom, dadogta. Bemondták a tévében is, mondta Rinker. Azt mondta, egy kazettát adott magának megőrzésre, és ha történne vele valami, jöjjünk el érte és vigyük magunkkal, mert ha itt marad, eljöhetnek érte és bánthatják, mondta Carmel, miközben a nő mellé guggolt és egyenesen az arcába nézett. Egy borítékot is ránk bízott, hogy adjuk oda magának, pénz van benne. De nincs nálunk semmiféle szalag, tiltakozott a férfi, de a nő visszakérdezett. Mennyi? Náluk van a kazetta, gondolta Carmel, és érezte, ahogy a feszültség a gerincében hirtelen fölenged. $5,000, válaszolta Carmel. A nő felnézett a férfira, és bizonytalanul megszólalt. Nem, Tom, Carmel elővette a borítékot a zsebéből. Megkaphatnám a kazettát? A nő felállt, de a férfi felé nyújtott keze megállította. Szerintem előbb meg kéne néznünk azt a kazettát, javasolta. Rolandó azt mondta, ne nézzük meg, mondta idegesen a kezét tördelve a nő. Magunkkal kell vinnünk azt a kazettát. A nő hirtelen felemelte a kezét, és Carmel felé fordulva magyarázott. Ez egy olyan kis mókás kazetta, amelyre a jogos birtokosának van szüksége. Nézzük meg a filmet, ragaszkodott hozzá a férfi. Ha maguk megjelentek itt $5,000, hehe, ragyogó mosoly jelent meg az arcán. Fogadok, hogy sokkal többet is megér. Nekünk valóban szükségünk van arra a kazettára. Rolando nem akarta megtartani, és nyilván maga sem akar kikezdeni a kazetta tulajdonosával, mondta Rinker szintelen, Carmel fülében mégis fenyegetőnek tűnő hangon. A latin figyelmét azonban elkerült a fenyegetés. Csúfondárosan jegyezte meg. Ha, kicsoda, a rohadt maffia? Vagy a kolumbiaiak? Basszák meg! A nőhöz fordult. Megnézzük a kazettát! Visszafordult Carmel és Rinker felé, és feljebb rántotta a nadrágját. Maguk ribancok, adják csak itt a borítékot! Ha elég, odaadjuk érte a kazettát, ha nem, akkor kitaláljuk az árát. Erre semmi szükség, az Isten verje meg, mondta Carmel, és Rinker elé lépett. A szeme sarkából látta, hogy Rinker pisztolyos keze észrevétlenül kicsúszik a zsebéből. De még milyen kibaszottul szükséges, kötötte az ebet a karóhoz a latin emelt hangon. Ha én egyszer azt mondom, bazd meg, hogy szükséges, akkor szükséges is, bazd meg. Mártára nézett. Igazán van? Márta elkapta a tekintetét, Carmel pedig vállat vont. Ha maga mondja, még egy lépést tett oldalra, és érezte, hogy Rinker felemeli a fegyvert. A férfi kissé meglepetten hátra lépett, de még mindig mosolygott. Csak nem akarnak rám ijeszteni. Ezek voltak életének utolsó szavai. Rinker a homloka közepén lőtte meg. Márta hitetlenkedve emelte a kezét az arca elé, de mielőtt sikolthatott volna, Rinker felé irányította a fegyver csövét és ingerülte ráförmet. Egyetlen hang és kinyírom.
Ó, Istenem! Istenem, Istenem!
Ide azt a kurva kazettát! Acsargott Rinker. A nő a fegyver csöve felé emelte a kezét, mintha így akarta volna feltartóztatni a golyókat. Lassan hátrált, közben még mindig a férfira merett. A kazetta a konyhai beépített szekrény villanysütőjéből került elő. A nő átadta Rinkernek, aki Carmel kezébe nyomta. Carmel ránézett és bólintott. Ugye nem készített róla másolatot?
Nem, nem, dehogy!
A nő mereven nézte Rinkert. Váratlanul a férfi a szomszéd szobában nyöszörögni kezdett, Rinker sarkon fordult és felé indult.
Még él? Kérdezte Márta Blanka.
Néha előfordul, ha a golyó nem hatol át a koponyacsonton, válaszolt Rinker. Lazán előre hajolt, alig pár centis távolságból három gyors lövést eresztett áldozat a fejébe. A férfi lába megrándult, aztán nem mozdult többé. Márta keresztet vetett, és ezúttal Rinkert bámulta.
Engem is meg fog ölni, ugye?
Jelentette ki hangjában teljes bizonyossággal. Én nem, válaszolt Rinker, és halványan elmosolyodott. Ekkor Carmel hátulról fejbe lőtte Mártát a másik fegyverrel. Carmel előre lépett, és még ötször rálőtt a zuhanó testre. Izgalomtól ragyogó szemmel Rinkerre mosolygott.
Ha megszereztük azt az istenverte kazettát, sikerült megszereznünk.
Rinker visszacsúsztatta a pisztolyt a kabát zsebébe. Menjünk, ígyunk valamit.
A biztonság kedvéért azért nézzük meg a filmet, töröljük le, aztán majd iszunk rá egyet, mondta Carmel.
Kiléptek a folyosóra, behúzták maguk mögött az ajtót, de három lépés után hirtelen az arcukba vágódó fény nyalába állította meg őket. Megtorpantak, először jobbra kapták a fejüket, majd lefelé néztek. Csöpnyi lányka nézett rájuk. Arcukat megvilágította a nyitott lakás ajtóból kiáramló fény. A kislány mögött zsémbes anyja hangja szólalt meg.
Heather, csukd be azt az ajtót!
Carmel idegesen turkált a zsebében a pisztoly után, ekkor azonban újabb ajtó nyílt ki fölöttük, és egy férfi hang néhány keresetlen szót intézett hozzájuk. Felnéztek, közben a kislány gyorsan becsukta az ajtót. Mennünk kell, sürgette Rinker.
Látott minket, mondta Carmel.
Felettük léptek zaja hangzott fel a lépcsőházban, mire Rinker az ajtó felé taszította Carmelt. Nyomában Rinkerrel igyekezett kifelé az ajtón, ki a járdára, és a bérház ajtaja becsukodott mögöttük.
Csak egy gyerek, mentegette Rinker. Nem fog rá emlékezni. Talán csak hetek múlva találnak rá a holtestekre.
Miért nem megy egyszerűen? Kérdezte Carmel. Dinky Town fényei felé igyekeztek a sötét járdán.
Kamasz koromban volt egy visszatérő álmom. Az iskolában voltam, és nem találtam az öltöző szekrényemet. Tudtam, hogy pillanatokon belül becsöngetnek, de amikor már majdnem megtaláltam, mindig közbe jött valami.
Mindenki álmodik ilyesmiket, nyugtatta meg Rinker.
Tisztáztuk magunkat.
Talán, kételkedett Carmel. Megfordult, visszanézett. Sötét alak szállt fel a kerékpárra, és elhajtott mellettük az úton.
De ha valaki a gyerek nyomára jut, megint nyakig benne vagyok. Vissza kell mennünk megtisztítani a terepet.
Gyerünk, ígyunk egyet, válaszolta Rinker. A két éjféli sült hús szeletet számtalan itallal öblítették le Carmel lakásán. Rinkernek jutott a megtiszteltetés, hogy Carmel alig használt grill sütőjét használatba vegye az erkélyen, és profi módon forgatta a szósszal bekent hússzeleteket. Régebben olyan bárban dolgoztam, ahol szabadtéri grillsütőt üzemeltettek. A hely dugig volt kemény fiúkkal, akik mind túl jól átsütve kérték a hússzeletet, magyarázta Carmelnek. Én félig átsütve kérem. Ne legyen véres. Carmel épp a szalagot nézte a középső szobában. Ezen a kazettán az egész rolónál tett látogatása rajta volt, míg a többin csak a végső epizód jelent meg. Ez az eredeti, szólt ki elégedett Rinkernek. E még ha létezik is valahol egy másolat, és beidéznek a bíróságra, bizonyítani tudom, hogy csak másolatról van szó, a másolat pedig meghamisítható. Azért mégiscsak jobb lenne, ha nem lenne több másolat, ellenkezett Rinker. Soká tart még a sütés? Már kész is van. A vacsora tálalva. Az jó. Még valami, mielőtt enni kezdünk. Carmel kicibálta a szalagot a kazettából, az üres kazettát a papírkosárba lökte, az összegabajodott szalagcsomót puha labda galacsinná gyúrta, és a grillsütőben parázsló faszén kupacra dobta. Ez már nem jön vissza, mondta, és az égő szalagot nézte.
Három ember halt meg emiatt a szalag miatt, csóválta a fejét Rinker.
Ugyan, azok nem számítanak, csak pár narkós. Senkinek sem fognak hiányozni. Előfordul, hogy a drogosoknak is van családja, hívta fel a figyelmét Rinker. Gyűlöltem a mostoha apámat és a bátyámat, már az anyámat sem szerettem, de van egy kisöcsém elében, aki drogos. Sokszor a parton csövezik. Mindent megtennék érte. Mindent megteszek érte, amit csak tudok.
Tényleg? Mondta Carmel elképedve.
A ritkán használt ebédlőasztalra terítettek.
Én még soha senki iránt nem éreztem így. Persze jótékonykodom meg minden, de csak mert elvárják. Még soha nem éreztem szükségét, hogy tényleg tegyek valakiért valamit. Még Hélért sem? Carmel megrázta a fejét. Még Hélért sem. Pedig gyilkolt érte, mondta Rinker. Én ugyan nem, tiltakozott Carmel. Én saját magamért gyilkoltam. Olyasmiért, amit meg akartam szerezni. Ez a valami történetesen éppen Hél volt. Ha választás elé állítom, ha, ki tudja. Lehet, hogy végül Barbara mellett döntött volna. Marmogta Rinker, miközben buzgón rágott. Nagyot nyelt. Pár pillanatig a húsfalattal küzdő Carmelen legeltette a szemét, majd megkérdezte. Képes lenne megölni a kislányt? Úgy beszél rólam, mintha valami szörnyeteg lennék. Nem, dehogy. Csak kíváncsi vagyok, mentegetőzött Rinker. Ha végképp nem lenne más megoldás, én is megtenném. De gyűlölném érte magam. Miért? Mert gyerek. Na és? Ez az egész. Az élet. Nem jelent semmit. Carmel körülnézett. Nem több, mint puszta hústömeg. A gondolataink és kémiai folyamatok csupán. A szerelem még több vegyi folyamat. Ha meghalunk, testünk kémiai laboratóriuma visszatér a földbe, ez minden. Nem marad semmi. Nem jutunk sehová, csupán por és hamu lesz belőlünk. Nincs mennyország, nincs pokol, és nem létezik Isten sem. Csak a nagy semmi. Hát, ez elég nyomasztó, mondta Rinker. Villájával Carmelre mutatott. Találkoztam már ilyenekkel, mint maga. Nihilista filozófusok. Akik tényleg elhiszik mindezt. Végül nem bírják tovább. A legtöbbjük előbb-utóbb öngyilkosságot követel. Carmel bólintott. Értem, amit mond. Valószínűleg én is megteszem, ha megöregszem. Ha egyáltalában megérem az öregséget. Akkor miért nem teszi meg most rögtön, érdeklődött Rinker. Ha nem jelent magának semmit, mire vár? Nincs különösebb oka, legfeljebb a kíváncsiság. Látni akarom, hogyan alakulnak a dolgok. Az öngyilkosság pont olyan értelmetlen, mint tovább élni. Teljesen mindegy, megteszem-e vagy sem. Tehát, amíg nem unatkozom túlzottan, amíg jól érzem magam a bőrömben, miért tenném? De ha jó oka lenne rá megtenni? Megölni magát? A pokolba is még különösebb ok sem kell hozzá, mondta Carmel. Komolyan? Persze. Ugyanazért, amiért maradok. Kíváncsiságból. Nem lehetek 100%-ig biztos benne, hogy semmi sincs oda át, tehát amíg ez a szinte elenyésző lehetőség megvan, végül is miért ne járnék a végére? Te jó ég, a végén még egészen lelomboz, mondta Rinker. Néha én is letargikus leszek tőle, mondta Carmel, de általában elég hamar túljutok rajta. Optimista típus vagyok. Persze szigorúan csak vegyileg. Tökéletesen bizonygatta Carmel, majd néhány harapás után visszakérdezett. Na és maga? Hogy látja ezt a kérdést? Azt hiszem, én bizonyos értelemben vallásos vagyok, válaszolt Rinker. Tényleg? Igen. Szerintem minden, ami ebben a világban történik, Isten terveinek része. Ha Isten azt akarja, hogy valaki meghaljon, az illetőnek ez a végzete, és így én nem mondhatok nemet. Ezek szerint maga nem más, mint Isten újja? Én nem így fejezném ki magam, ez így túl nagyképűen hangzik, túl jelentőségteljesnek. De amit teszek, az Isten akarata. Jézusom, fakadt ki Carmel, aztán gyorsan hozzátette. Sajnálom, ha megbántottam én. Nem, dehogy. Jézusom, csak olaszokkal lógok az Isten szerelmére. Katolikusokkal. Nem vagyok a szószoros értelmében vallásos, elvégre striptease bárban voltam táncosnő. Épp csak hiszek valamilyen Isten létezésében. Nem a mennyországban vagy a pokolban, csak Istenben. Valamennyien a részei vagyunk. És mi a helyzet a fegyverekkel? Hol tanult meg bánni velük? A kiskoromban mindig volt otthon fegyver. A mostohapám vadászott. Valójában orvvadász volt. Így tudtam egyet s mást a fegyverekről és a vadászpuskákról. A mafiózók aztán megtanítottak a kézi fegyverek használatának alapjaira, bár legtöbbjük nem tudott valami sokat. Mesélte Rinker. Rájöttem, hogy ha bérgyilkos akarok lenni, jobb, ha mindent megtudok róluk. A legtöbb szükséges információhoz könyvekből lehet hozzájutni. Tengernyi ilyen van. Ezek szerint mindent tud a golyókról, a sebességükről. Hát, nem panaszkodhatom. Soha nem töltök például újra, mert akkor túl sok lenne a rámutalójel, mondta Rinker. Előbb-utóbb úgyis a nyomomra jutnak. De a gyári lőszer ugyanúgy megteszi, mint a saját készítésű. Ő különleges fegyvereket használ, úgy értem. Ugyan? Nagyrészt lopottak. Egy barátom szerzi be őket, és ő vágja be a csavarmenetet a hangtompítóhoz. Ő végzi a műszaki ellenőrzést is. Aztán ellenőrzésként párszor én is lövök a fegyverekkel, alapvetően azonban szinte mindig 3 méteres távolságon belül használom a fegyvert, egészen közelről. Ezért kis kalibert hordok és többször lövök. Külön tartja a hangtompítót? Igen, kis műanyag dobozban, pár francia kulccsal és harapófogóval együtt. Így a röntgen felvételeken úgy néz ki, mint egy szerszámos készlet. De a fegyvert nem lehet elrejteni. Legalábbis a hagyományos típusú fegyvereket lehetetlen. Még órákig beszélgettek a nihilizmusról, vallásról, fegyverekről, lőszerekről, és aznap késő éjjel, mielőtt Carmel végre elszundított, álmosan mosolygott, miközben visszagondolt a beszélgetésükre. Pénzügyi és joghallgatókkal járt az egyetemre, akik tanulással és nem beszélgetéssel töltötték az éjszakákat. Arra gondolt, hogy most ő is úgy töltötte az estét, ahogy oly sokan az egyetemi évek során a barátokkal, sörözgetve, Istenről és halálról beszélgetve. Békésen sodrodott át az ébrellét és álom határán, füstéoszló film tekercsről és fegyverekről álmodott.